reggeli személy.
Vendégeink pedig Úrfi Péter, a 444 újságírója, és Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista, mind a ketten a Gyerekasztal munkacsoport tagjai. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.
Jó reggelt!
Mi az a Gyerekasztal munkacsoport?
A Gyerekasztal munkacsoport az a katolikus gyermekvédelem segítésére jött létre, és az a célja, hogy ilyen különböző területekről jött emberek tudjanak együtt dolgozni. Ugye van olyan tagunk, aki egyházi vezető, tehát a pannonhalmi főapát és egy ferences szerzetes, aki korábban a szerzetes előjáróknak volt a vezetője, és van gyermekjogi szakember a csoportban, vannak katolikus értelmiségiek, és vagyok én is, mint újságíró, és van az Attila is, mint egy papnak a korábbi áldozata. És hát szerintem ebből is látszik, hogy ez ugye egyrészt sok területről jönnek ezek az emberek, másrészt azért mégiscsak egy témára fókuszálnak, ami a katolikus egyházban, katolikus papok, szerzetesek által elkövetett gyerekbántalmazási ügyeknek a feltárása, ami nagyon hamar nyilvánvaló lett egyébként számunkra, hogy ez a magja annak, amit mi csinálunk, vagy amivel foglalkozni szeretnénk, de hát ez rengeteg témát hoz be, rengeteg tudományterületet, rengeteg társadalmi problémát, tehát nagyon sok féleképpen lehet erről beszélni, de azért szerintem az fontos, hogy azért a munkáknak a fókuszában ez áll, a bántalmazások, az áldozatok, és hát az a rendszer, amiben ezek a dolgok megtörténhetnek.
Sőt, az egész rendszernek egy pici javításán is dolgozunk, vagy azon, hogy nálunk is majd idővel megszülethessen egy olyan országjelentés, mint a nyugati országokban, Németországtól kezdve Franciaországon át, Portugálián keresztül, akár az Egyesült Államokig. Én ezt talán úgy írnám le, hogy az teljesen biztos, hogy az egyházon belül már kialakult egy seb, ugye a molesztálások miatt. Mi ezzel a Gyerekasztal munkacsoporttal talán egy picit ilyen antibiotikumok vagyunk, vagy egy ilyen fél algopirin, de hát nyilván ezt a sebet le kell kezelni betadinnal, vagy nem tudom, utána még az után be kell kötözni, az utógondozás is nagyon fontos ennek a sebnek. Ezt pont azért mondom el, mert itt nem 8 orákulum ül egy asztalnál, és meg akarjuk mondani, hogy hogyan legyen, vagy hogyan változzon a Magyar Katolikus Egyház a gyerekvédelem területén, hanem pont az a fontos nekünk is, hogy együtt tudjunk dolgozni más szakterületen lévő emberekkel is, vagy más egyesületekkel, intézetekkel.
Miért nem született eddig országjelentés? Én láttam valahol, hogy általában, hogy Kelet-Európában vagy a régióban nem nagyon születtek ilyen országjelentések, és ennek vannak anyagi okai és erőforrás hiány, de van-e más oka, ami ellenti fel tudtok lépni, és ezáltal megszületik az országjelentés?
Hát ugye Magyarországon látva a katolikus egyháznak a központi költségvetési támogatásait, anyagi ok az nem merül fel. Lehet, hogy Szlovéniában ez hátráltatja a feltárást, hogy nincsen elég pénzük, ezt most csak a hasamra ütöttem, de hogy azért általában azért nem anyagi okok vannak e mögött. És egyébként ugye Lengyelországban volt már ilyen vizsgálat, erről viszonylag sokat lehet olvasni, Szlovákiában is volt egyébként tavaly egy ilyen vizsgálat, tehát azért elindulgat ez a dolog a mi régiónkban is. Hát az, hogy miért nincsen, az szerintem egy nagyon összetett kérdés, és bár mi ugye nagyon biztosak vagyunk abban, hogy ennek meg kéne történnie, viszont van bennünk empátia és belátás a katolikus egyház vezetői felé, hogy ezt nem egy egyszerű dolog megcsinálni. Tehát ezt azért ki az, aki nagyon szívesen, önként azt mondaná, hogy na, akkor gyertek, hadd mutassam meg nektek a legsötétebb titkainkat. Hadd mutassam meg a legcikibb dolgokat. Hadd mutassam meg azokat a dolgokat, amikből lehet, hogy nekem büntetőjogi felelősségem lesz. Tehát, hogy azért hogy egy ilyen országjelentés, vagy egy múltfeltáró vizsgálat, azért úgy néz ki, hogy ha összeáll egy bizottság, ez jó esetben részben egyházi emberekből áll, részben világi szakemberekből áll, tehát jogász, pszichológus, akár ugye lehet rendőr is, tehát hogy teológusok, mindenféle áldozatvédelemmel foglalkozó emberek, tehát sokféle ember összeáll egy ilyen bizottságban, és elkezdik feltárni, mondjuk a rendszerváltástól kezdve, ugye szerencsésebb országokban, ahol nem volt diktatúra, ott 1950-től szokták elkezdeni, Lengyelországban meg Szlovákiában ott a rendszerváltástól kezdve kezdték el feltárni ezeket a múltbeli ügyeket, mert akkor van onnantól kezdve van normális dokumentáció, és hát akkor be kell menni az archívumokba, ott feltúrni, hogy mi van, ugye interjúzni kell a különböző püspökségek vezetőivel, püspökökkel, gyermekvédelmi munkatársakkal, hogy milyen múltbeli ügyek voltak, mi az, amiről nincsen papír, nagyon sok ügyről nincsen papír. Például most nemrég újraolvasgattam a portugál jelentést, ami elég hasonló, ugye méretű ország, mint Magyarország, és akkor ott az derült ki, hogy ugye, hogy azt gondolták, hogy olyan 10 pár eset van, ezt gondolták a vizsgálat előtt. Pontosan ugyanezt mondta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is 6 évvel ezelőtt, hogy 10 pár eset van. Portugáliában is ez volt a mondás, és aztán azt mondták a portugál, hát ilyen katolikus értelmiség, tehát a hívők, a tekintélyes, nagyszavú hívők így összeálltak, és azt mondták, hogy na-na, nagy baj van, kevés eset van. Kevés esetről tudunk. Tehát, hogy ez már egy nagyon okos gondolkodás, amikor valaki azt mondja, hogy ó, kevés eset van a nyilvánosságban, miközben tudjuk, hogy mindenhol a világban nagyon sok eset van, akkor az azt jelenti, hogy nálunk még ez nem indult be, ez a folyamat, akkor csináljunk egy országjelentést, és hát némi nyomásra, de a püspöki kar ezt megtette, és akkor az derült ki, hogy nem tudom, 10 pár eset volt, hanem jelentkezett 500 áldozat, és a katolikus egyház által felállított bizottság azt mondta, hogy volt a becslések szerint 5000 áldozat lehetett. Ami azért kicsit más nagyságrend az 5000, mint az a 10 pár. Tehát az, hogy itt hogyan lehet egy ilyen országjelentést megcsinálni, az nyilván egy nagyon bonyolult dolog, nagyon fájdalmas dolog, és biztos, hogy nem megy egyik pillanatra a másikra, és biztos, hogy kell egy ilyen előkészítő munka, érzékenyítő munka, tudatosító munka minden szereplő felé. Tehát az egész társadalom felé, akár a magyar hatóságok felé, hiszen az ő közreműködésük is kellhet ehhez, az egyházi vezetők felé, a hívők felé. Tehát azt mondja, ez a amit mi meg tudunk csinálni, az az, hogy ezt az érzékenyítő munkát elkezdjük.
Picit csatlakozza a Peti, ez azért most nagyon fura lesz, hogy korábbi áldozatként én mondom ezt, és picit védem a katolikus egyházat itthon. De ne felejtsük el, hogy posztkommunista országként egyébként a Magyar Katolikus Egyház azért nagyon hosszú ideig ahhoz volt szokva, hogy vegzálták az egyházat. és azért működnek még ezek az izmusok és beidegződések, ez a vármentalitás, hogy, hogy picit azért félünk, hogy mi lesz egy ilyen vizsgálattól, hogy, hogy feltárjuk tényleg, amit a Peti is mondott, a legmélyebb titkainkat, hogy milyen, milyen utóhatása lesz egy ilyen vizsgálatnak. Szóval én picit megértő vagyok a Magyar Katolikus Egyházzal, de hát muszáj, hogy ezen a folyamaton ők is átmenjenek.
Azokban az országokban, ahol ezek a országjelentések, múlt feltárások elkészültek, megtörténtek, ott mi kényszerítette ki azt az ottani egyházi vezetőkben, hogy ezt megcsinálják, végigcsinálják, és mondjuk Magyarországon szerintetek kinek, vagy kiknek a dolga lenne az, hogy ezen dolgozzanak, hogy úgy érezzék ott is, hogy nekik is az a jobb, hogyha ezen a fájdalmas folyamaton túlesnek?
A felismerés időszakában vagyunk, hogy azt ismerje föl, hogy nekik ez jobb lesz. Most szerintem még ezzel küzdenek, hogy nekik valóban jobb lesz-e, hogyha más csinálnak egy országjelentést, mert mondjuk itt nem az a fontos, hogy a végén elhangozzon egy szám. Nyilván abból is olyan sok mindent le lehet szűrni. De az is, hogy egy ilyen országjelentés, egy ilyen kutatás eredmény iszonyatosan sok információval látja el a szakembereket. Tehát az elkövetőknek milyen, milyen profillal rendelkeznek az elkövetők, az áldozatok, milyen korcsoportba szenvedik el egyébként ezeket a bántalmazásokat. És ha megszületik egy ilyen országjelentés, akkor ebből adódóan a megelőzési modelleket és protokollokat lehet finomítani. Mi is volt a pontos kérdés?
Az, hogy kinek a dolga, és hogyan kinek lehetne a dolga? Őket. Aha.
De szerintem egyértelmű és triviális, hogy a Magyar Katolikus Egyháznak lenne dolga elindítani egy ilyen vizsgálatot.
De hogyha meg az a kérdés, hogy mi az, ami kikényszerítette ezt a külföldi vizsgálatokat, hát itt ugye sajnos szinte minden esetben egy botrány sorozat. A médiában megjelenő szörnyű, horrorisztikus esetek. És ugye egy nagy tekintélyű ilyen vatikáni gyermekvédelmi szakember, Hans Szolnárnak hívják, és őt sokszor foglalkoztam én is, meg sokszor idézzük, ő a szaktekintélyt mondhatjuk, és ugye neki van egy olyan mondás, hogy sehol nem történt semmilyen változás a gyerekvédelembe, amíg nem voltak a médiában botrányok. Ez nekem egy kicsit kategórikus, mert sok ország van a világon, és el tudom képzelni, hogy voltak olyan országok, ahol nem a botrány sorozatok hatására történtek változások, de azért általánosságban ez sajnos így igaz. Tehát nem az van, hogy a katolikus egyház helyi vezetői egy-egy ország püspöki kara elgondolkozik, hogy milyen jó lenne egy sor gyermekvédelmi intézkedést bevezetni, egy múltfeltáró vizsgálatot csinálni, hanem az van, hogy vannak kiderülő esetek, amikben az is kiderül, hogy maga a rendszer is rosszul kezeli ezeket az ügyeket, és akkor ebből lehet egy ilyen előre menekülés, az, hogy akkor legyen egy múltfeltáró vizsgálat, tehát hogy ne az legyen, hogy kijön havonta egy nagyon súlyos ügy, amiután mindenkinek ilyen bocsánatkérés sorozatot kell levezényelnie, és azzal van tele a sajtó, hogy már megint van egy eltitkolt, szörnyű papát elkövetett visszaélés, hanem hogy akkor legyen ez úgymond egybe letudva, ami persze soha nem lesz letudva, hiszen ez nem fog megszűnni ez a jelenség, és látjuk azt is, hogy mondjuk a 2004-ben született meg az első ilyen vizsgálat Amerikában. Nem arról van szó, hogy ez a probléma megszűnt volna Amerikában, de az teljesen egyértelmű, hogy már nem kell az amerikai püspököknek itt szégyenkeznie, és azt mondania, hogy hát nálunk folyamatosan áthelyezik a papokat, és ott folytatják a gyerekmolesztálást, mert ilyen nem történik, és ami meg megtörtént, azt meg feltárták. Nyilván fognak előjönni mindig egy-egy újabb eset, de hogy ez ilyen nagy mennyiségben, méretben ez megszűnik.
A Publikus Intézetnek van egy felmérése, ami azt mutatja, hogy társadalmi igény az már lenne arra, hogy ezeket felderítsék, hogy 10-ből közel 8 válaszadó azt mondta, hogy ezek a pedofil és egyéb bántalmazásos esetek, ezek inkább a nyilvánosságra tartoznak, mint hogy bennmaradjanak az egyházba. Ti mennyire érzékelitek azt, hogy van egyfajta változás, pont a botrányok meg a felszínre kerülő esetek miatt egyfajta hozzáállásbeli változás a társadalomban?
Én személy szerint az utóbbi években tipikusan azt tapasztalom, hogy van egy társadalmi igény ezeknek az eseteknek a feltárására. De nem csak a társadalomban érzékelem ezt, azért én a magyar katolikus egyházak az előjárói között is tapasztalom ezt, hogy mostában azért tényleg több nyilatkozatot adnak ki, több írás az áldozatokhoz szólva például, vagy erről a témáról beszélve, sőt, a püspöki karnak az elnöke Veres András az utóbbi napokban adott nyilatkozatot ebben a témában, elég hosszadalmasan. Igen.
Igen, hogy most erre eszembe jutott az, hogy szerintem tökre érdemes visszamenni az időbe. Attilával már régi motorosok vagyunk, 2019-ben kezdtünk mi el beszélgetni, és cikkeket írtam az Attila ügyének a folyásáról. És akkor például az volt, hogy ugye ez 2002-ben lett ebből világszintű botrány, Boston Spotlight. Na most 2002 és 2019 között gyakorlatilag erről magyar egyházi vezető nem beszélt. Amikor beszélt, az hát azért az bár ne beszélt volna. Tehát, hogy ez a Coen Bendit pedofil volt, inkább azzal foglalkozzunk szinten voltak ilyen kiszólások egy-egy interjúban vagy beszédben, de tényleg csak egy-kettő, ez alatt a nem is tudom, közel 20 év alatt nem foglalkoztak ezzel, ami azért, ha belegondolunk, egészen elképesztő, tehát hogy ez ugye minden pápa, minden katolikus, nyugati katolikus egyházi vezető, minden egyház történész szerint ez a katolikus egyháznak a, hát az egész történetének az egyik legnagyobb botránya. És nem beszéltek róla majdnem 20 évig semmit a katolikus egyház magyar vezetői. Ez teljesen
de ezek azok az izmusok, amikről az elején beszéltem, hogy azért bennük van, és ha már azt mondtad, hogy öreg motorosok vagyunk, azért a katolikus előjáróknak a nagy része egyébként abban az időszakban nőtt föl, amikor vegzálták ezeket az előjárókat, vagy egyházi vezetőket, vagy egyáltalán az egész közösséget. Tehát amikor ezzel kapcsolatban kérdéseket tesznek fel nekik, akkor szerintem bennük alapvetően elindul egy ilyen védekezési mechanizmus, hogy inkább nem mondok semmit, vagy inkább átvegyek egy picit támadóba, vagy azt mondom, hogy nálunk nem is akkora probléma, talán elenyésző szám van itthon, kevés eset van, sőt, ez inkább a nyugatról beszűrődő problematika inkább, mint sem, hogy nekünk ezzel foglalkozni kelljen.
Tehát, hogy ezek... Tehát először volt nagyon sokáig a hallgatás, aztán jött 2019, amikor ugye megtörtént az, hogy egyrészt volt a Vatikánban egy ilyen nagy konferencia, ahová meghívták az összes elnökpüspöket a világból, és akkor a Ferenc pápa vezetésével így beléjük súlykolták, hogy ez egy nagy probléma, ezzel foglalkozni kell, stb. Nem biztos, hogy ez átment a magyar püspököknek, de utána jöttek kötelező intézkedések, amiket a Vatikán kötelezővé tett a magyar egyház számára is, meg mindenki számára is, és akkor azt is el kell mondani, hogy akkor indult az én cikksorozatom is, akkor volt a Perintfalvi Ritának, akkor jelent meg utána nem sokkal könyve, és ugye ott volt az Attila, aki előállt, mint elsőként, mint névvel, arccal vállalt áldozat, és akkor azért valami elindult. Tehát, hogy ott onnantól kezdve azért volt pár nyilatkozat, volt erről szó.
Muszáj volt foglalkozni vele.
Igen, muszáj volt valamennyire foglalkozni, de nagyon kicsit, és aztán utána jött a kegyelmi ügy, és a kegyelmi ügy, ugye ezt az egész gyermekvédelmi kérdést ezt nagyon középpontba helyezte. Szerintem a kegyelmi ügynek van egy olyan tanulsága, hogy azért, hogyha gyerekbántalmazásról van szó, akkor arra most már nem lehet legyinteni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak a hülye liberális újságírók találják ki, hanem ott azzal azért most már mindenki tudja, hogy a legmagasabb trónról is le lehet bucskázni, hogyha gyermekbántalmazási ügy van. És szerintem itt is az lett, hogy akkor volt a kegyelmi ügy, aztán utána tavaly ősszel egymás után jöttek a Kalocsai Egyházmegyéből a botrányok, és a gyermekbántalmazási ügyek is, és akkor onnantól kezdve megváltozott. És szerintem ez nagyon fontos, hogy elkezdtek akár csak közleményekben a katolikus püspökök nem csak bocsánatot kérni, mert a bocsánatkérés az egy dolog, hanem hogy gondolatokat megfogalmazni, empatikus mondatokat leírni ezekről, az áldozatokról.
Gesztusokat tenni,
így van.
Tehát az, hogy a gyerekasztal munkacsoportban is benne ül a pannonhalmi főapát, az önmagában egy hatalmas gesztus. Vagy hogy elmegy egy kereskedelmi televízió reggeli adásába egy áldozattal beszélni erről a témáról, az is egy hatalmas gesztus.
Igen. És tehát, hogy most már azért az van, hogy amikor tehát, hogy mondjuk a Bábel Balázs érsek, az leült és adott hosszú interjút. És ez csak, szinte csak ezekről a kényes ügyekről. De amikor bement a Veres András elnökpüspök a évértékelő beszélgetésre a közmédiába, akkor is a 40 perces interjúból 10 perc erről szólt. És hát azért ez nem nagyon volt elképzelhető, hogy mondjuk 2024 elején egy évértékelő interjúban teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ez egyáltalán előkerüljön ilyen ügy.
Nagyon picit beszéljünk még a rosszabb időszakról. Ugye ez a múltfeltáró vizsgálat még nem történt meg, de mégis milyen tudásotok van arról, hogy mondjuk a Spotlight-tól 19-ig ezek az ügyek, amik felmerültek, nyilván fel kellett, hogy merüljenek a különböző egyházmegyékben ott ezekkel. Mit kezdtek? Hogy kezelték őket? Meg kik kezelték őket? És milyen tudásuk lehetett a katolikus egyház magyar vezetőinek ezekről az ügyekről akkor, amikor ezekről még nem beszéltek?
Én azt látom, hogy ez időben is változik, és nagyon személyfüggő. Ami azt jelenti, hogy mondjuk az ezredforduló környékéről is van már olyan ügy, ami így részletesen van leírva. Na hát ott pont az van, amit a Spotlightban látsz, tehát hogy ott van a pap a vidéki iskolába, és akkor az egyik gyereket veri, a másiknak meg belenyúl a bugyjába, és akkor így kérlelik az emberek, a tanárok, hogy ezt ne csinálja már, de ő nem érdekli, ő csinálja tovább, és akkor nagy nehezen a püspök azt mondja, hogy na jó, akkor elrakom egy másik helyre, inkább csinálja ott, mert itt már nagy a felháborodás. Tehát, hogy abszolút vannak ilyen dokumentált ügyek, hogy innen indultunk. Tehát itt is az, hogy amíg nem voltak botrányok, addig ez volt. Aztán azért ez elkezd megváltozni, és az is látszik, hogy ugye 2010 előtt, amikor még nem volt ilyen szigorúbb, ugye egyre szigorodik a vatikáni szabályozás, és amíg nincsen vatikáni kötelező szabályozás, addig nem nagyon csinál a magyar egyház semmit. Nyilván úgy mondjam, a mentségükre fel lehet hozni, hogy a világ egyéb egyházai sem nagyon csinálnak semmit, mert hogy máshol lévő katolikus egyházak sem, de tehát, hogy mindig a Vatikánnak kell ezt kikényszerítenie, vagy a média nyomás, stb. És az 2010 előtt még nem is nagyon írják le ezeket a dolgokat, ugye az Attilának is volt egy olyan köre még 2010 előtt, amikor nem írták, tehát bejelentést tett, de ennek nincsen írásos nyoma. És 2010 után már ezt nem nagyon lehet megcsinálni, és 2019, amikor volt ez a nagy nagy konferencia és az új szabályozás Vatikánban, azóta már még kevésbé lehet ezt megtenni, mármint azt, hogy papírozás nélkül csak úgy elküldeni valakit, egy áldozatot, aki bejelentést tesz, vagy egy papot áthelyezni valahová, ezt most már nem nagyon lehet megcsinálni, azért mondom, hogy nem nagyon, mert azért van rá példa, tehát hogy azért én is írtam egy ügyről egy görög katolikus, ugye, ami szintén a római katolikus egyházhoz tartozik, egy görög katolikus pap ott ellen volt egy bejelentés, és aztán simán áthelyezték egy új helyre, és ott is volt egy bejelentés ellene, és a helyén maradt, és akkor egy idő után már a rendőrségnek kellett közbelépnie, hogy akkor itt azért mégiscsak ne legyen már a gyerekek közelébe ez az ember, és ugye az ő esszatyaként szerepel a médiában ez az ügy, és hát ez még tart a bírósági eljárás, de azért az ügyek többségében most már az van, és ez nagyon fontos, mert mindig, amikor van valamilyen ilyen média szereplésünk, és hál' Istennek viszonylag sok volt most a gyerekasztal megalakulása óta, mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy most már óvatosan akarom ezt mondani, de hogy azért már eljutott odáig a katolikus egyház, hogyha bejelentést tesz valaki, akkor azt nagyjából normálisan fogják kezelni, és lesz következménye. És nagyon fontos, hogyha valaki lélekben készen áll arra, hogy bejelentést tegyen, akkor azt tegye meg, mert ezzel meg lehet állítani a jövőben nem tudom hány gyereket abuzálni képes elkövetőt. Tehát vannak bejelentő felületek, minden egyházmegyében van, a szerzetes rendeknek van egy közös, tehát hogyha az van, hogy egy pap vagy szerzetes bármikor, és ennek nincsen időkorlátja, és ilyen szempontból előrébb tart, vagy könnyebb bejelentést tenni ezeken az egyházi felületeken, mint a világi, nem tudom, a rendőrségen, mert itt nincsen időkorlát, nyugodtan lehet online is ezt meg lehet tenni, és ezt ki fogják vizsgálni, ez már nem tud elveszni, ezt már nem lehet elhallgatni, ezt muszáj már lepapírozni, tehát most már ez érdemes megtenni.
A kérdésedre válaszolva biztos, hogy az én élettörténetemben ez szinte tetten érhető, szépen lineálisan. 2003-ban bejelentést teszek, nem készül jegyzőkönyv, nincs erről írásos nyoma a Főegyház megyébe, 2015-ben bejelentést teszek, jegyzőkönyv készül több példányba, de hogy én miért nem kapok példányt, miközben több példányba aláírom. Jó kérdés, hogy szerepe van-e, erről már ugye beszéltünk, a médiának. Szerintem hatalmas szerepe van. Tehát van egy nyomás a katolikus egyházon, hogyha ilyen ügyek kiderülnek, akkor azokat normálisan vizsgálják ki. Az egy jó kérdés, hogy most még milyen problémákkal vagy hiányosságokkal küzd a katolikus egyház. Az egyik ilyen kérdés ugye a transzparencia kérdése, mert bár felálltak ezek a bizottságok a különböző egyházmegyékben, jó kérdés, hogy tudjuk-e, hogy akik kivizsgálják ezeket az eseteket és benülnek a bizottságokban, kik ezek a szakemberek, hogy hívják őket. És sokszor az is probléma, vagy jó kérdés a probléma-e, hogy ezek a szakemberek nagyon közel állnak az éppen katolikus egyházhoz, vagy az adott egyházmegye irányításához, vagy előjáróihoz. Tehát szerintem még bőven van mit javítani ezeken a vizsgálatokon, vagy bejelentéseken.
És akkor induljunk innen, hogy bőven van még mit javítani, meg onnan, amiket már elmondtunk, hogy megváltozott a társadalom hozzáállása, a katolikus vezetők hozzáállása, hogy azért volt botrány is. Ha mindezeket összevetjük, mikorra lehet szerintetek kész az országjelentés? Mikorra jutunk el oda, hogy lesz erre olyan szintű fogadókészség, hogy ez összeállhat?
Ezt nem tudom. tudom, hogy nagyon fókuszálunk, mi magunk is egyébként az országjelentésre, de gyorsan hozzáteszem, hogy azért az elmúlt években baromi sok pozitív példa született a Magyar Katolikus Egyházon belül. Tehát itt van az emberi méltóság stratégia, rengeteg képzésekkel, van a például a Szapiencia Főiskolán, ott van a Gyermekjogokért Egyesület, ott van a Katolikus Pedagógiai Intézet különböző képzései, lett saját gyermekvédelmi felelőse a Főegyházmegyének, szóval nagyon sok pozitív példáról is be tudunk számolni. Az, hogy az országjelentéshez mikorra készül el, ez azért jó kérdés, mert hogyha megnézzük a nyugati példákat, akkor ott általában mondjuk a Katolikus Egyház megbízott egy kutatási intézetet, egy egyetemet, egy kriminológiai intézetet azzal, hogy készítse el ezeket a jelentéseket. Ez egy hosszabb folyamat. Már maga az országjelentés is általában, ha én jól tudom, de lehet, hogy Péter majd kijavít, ezek általában ilyen másfél-két éves időszakok. Már csak az, amíg elkészül maga a jelentés. Én azt tudom mondani, hogy mi nem vagyunk türelmetlenek. A legjobb az, hogyha ez az országjelentés elkészül. És mi azon vagyunk, hogy minél hamarabb készüljön el. De lehet, hogy nem is ez a jó szó, hogy minél hamarabb, hanem hogy elkészüljön, hogy az tényleg egy jó tanulmány és jó jelentés legyen.
Igen, de ilyen ambivalens érzései vannak az embernek, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy nyilván erre kell időt hagyni, tehát, hogy igen, maga a jelentés, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy azt mondja egy határozatban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, tehát a püspököknek a közös döntéshozó testülete, aki irányítja a Magyar Egyházat, azt mondja, hogy legyen egy ilyen vizsgálat, és ez az első lépés. Tehát például borzasztó egyszerű példák is vannak, ezt lehet bonyolultabban is csinálni, de van olyan példa, hogy valaki azt mondja, hogy jó, itt van ez az ember, akiben mi megbízunk, mondják a püspökök, egy pszichológus mondjuk Portugáliában, vagy egy volt alkotmánybíró Franciaországban, és ő a bizottságnak a vezetője, és ő választja ki, hogy milyen emberek legyenek benne. És tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha úgy vesszük, akkor ezt már két hét múlva meg lehetne csinálni, hogy összeül a katolikus püspököknek az ülése, és azt mondja, hogy na jó, akkor kinevezzük, nem tudom, XY-t az esztergomi érsekségen dolgozó kiváló gyermekvédelmi szakember Gájár Lászlót, kinevezzük ennek a bizottságnak az elnökévé, és ő fogja összeállítani ezt a munkacsoportot.
Sőt, és csatlakozó gyorsan Petihez, van módszertan. Tehát ott van a John Jay jelentés, ott van a Ryan jelentés Írországból, tehát nem kell a nulláról elindítani ezt az országjelentést.
Igen, tehát hogy ezt a püspökök bármikor elindíthatnák. Nem indítják el, és valószínűleg még, tehát hogy nekünk az is a dolgunk, hogy ezt kicsit ennek így megágyazzunk. És hát ez a jó ég tudja, hogy ez mennyi idő. Mi ilyen 3-4 évre terveztük a magunk működését, a gyerekasztal munkacsoportét, és ez alatt próbáljuk különböző workshopokon összehozni azokat a szakembereket, akik egyrészt részt tudnának venni egy ilyen országjelentésnek a megírásában, elkészítésében, másrészt a közös beszélgetések során ki tudnak kristályosodni az, hogy akkor ezt hogyan lehet megcsinálni Magyarországon. És akkor ezek a szakemberek mind elmehetnek a püspökeikhez, és elmondhatják neki, figyelj, ezt lehetne így csinálni, a többiek is azt mondják, hogy lehetne így csinálni. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen kis lépésekben haladva egyenként átbeszélve emberekkel
kapcsolatteremtés, ez nagyon fontos most ebben az időszakban.
Teremtés. Tehát, hogy azért mondom, hogy ilyen ambivalens ez a dolog, hogy egyrészt azt mondom, hogy persze, bármikor azt mondhatnák a püspökök, hogy csináljuk, de nem mondják, úgyhogy akkor csináljuk szépen lassan mi ezt a kis meggyőző dolgukat, miközben azért tudjuk azt is, hogy hát azért hogyha ez megtörténne, akkor nagyon sok elkövetőt lekapcsolnánk, és nagyon sok gyereket megmentenénk. Sőt, tehát, hogy azért nyilván nem lehet folyamatosan minden reggel úgy felébredni, hogy a késlekedésem miatt gyerekeket fognak bántani, de azért ez kicsit legyen ott a fejünkben, kicsit legyen ott mindenkinek a fejében, aki ezzel foglalkozik, legyen az püspök, legyen az pap, aki nem helyez nyomást a püspökére, legyen az katolikus hívő, aki nem helyez nyomást a papjára. Ebben azért mindannyian benne vagyunk. Mi gyermekvédelmi, nem szakemberek, de gyermekvédelemmel foglalkozó emberek, mi is benne vagyunk, hogy igen, lehetne azért ezt úgy csinálni, hogy azért ott van a fejünkben, hogy hát oké, nem sürgős, ráérünk, de közben ezek a gyerekbántalmazó emberek meg teszik a dolgokat.
Pont arra akartam rákérdezni, amire utaltál, hogy az egyházon belül vannak-e olyan szereplők, akár növekvő számban, tényleg papoktól elkezdve érsekekig, akár ott dolgozó gyermekvédelmi szakemberek, akik, ha még nincs is országjelentés, de a saját környezetükben próbálják rendbe tenni ezeket a dolgokat, feltárni, nyilvánosságra hozni akár eseteket, és ütköznek-e ők valamilyen korlátba, mert azt is gondolom, hogy ha ez sok helyen történne, az nyilván elvihetne oda bennünket, hogy a vezetők is azt gondolják, hogy egy ilyen módfeltárásnak ideje van.
Sőt, pont erről van szó. Tehát az utóbbi években én mindig szeretem megemlíteni Rudan Máriát egyébként, aki az emberi méltóság stratégiát egyáltalán elindította, sajnos elhunyt az utóbbi években. De ott van a mi közösségükben is Dobszai Márton Benedek, Ferences atya. Szerintem egy valamit észre kell venni, ami szerintem egy nagyon pozitív példa. Én legalábbis olyan pozitív vagyok tőle az elmúlt időszakban. Azt például nem tudtuk elképzelni néhány évvel ezelőtt, hogy akár egy ilyen munkacsoport létre tud jönni. És most úgy beszélgetünk erről, hogy ebben a munkacsoportban benne van az LKPK-nak az egyik tagja. Vagy egy Ferences szerzetes, benne van egy újságíró, stb. Ezek nagyon pozitív dolgok. És az is, hogy igen, tehát a gyerekvédelem területén a katolikus egyházon belül nagyon sokan pozitív dolgokat tesznek egyébként az elmúlt években. Ugye fel is soroltunk néhány jó példát erre. És azért helyezem a hangsúlyt a kommunikációra a következő időszakban, mert pont azt kell felfedeznünk, nem feltétlenül nekünk, mert mi szerintem most már nagyon nyitottak vagyunk közösségen belül egymás irányába, hanem a katolikus vezetőknek, az előjáróknak, hogy itt nem egy egyházellenességről beszélünk, nem egyházrombolásról beszélünk, nem egyháznak a támadásáról beszélünk, hanem megújulásáról, segítő szándék van ezekben az emberekben, bennünk is egyébként nyitottság, és attól függetlenül, hogy a régebbi időszakban voltak, főleg, hogyha most csak a személyes példámból indulok ki, hát elég nehéz személyes kapcsolatok, de ezek tudnak javulni. Pont a nyitottságnak köszönhetően. Visszatérve gyorsan a Peti által elmondottakra, ugye itt nem csak feltétlenül az elkövetőkről van szó, hanem arról is, hogy itt a katolikus közösségen belül egyáltalán az, hogy a Magyar Katolikus Egyház oktatási intézményeket, szociális intézményeket menedzsel, itt kialakult az elmúlt években, nem csak a országunkon belül, hanem egyáltalán a világban, egy bizalmi válság ezekből a problémákból adódóan. Hogyha történik egy ilyen vonalhúzás az országjelentéssel, akkor azzal nő a bizalom is. Tehát én például nyugodtabban engedem az unokahúgaimat, vagy az unokaöcseimet egy katolikus táborba, vagy hittalra, stb. Tehát ez amit az elején is kérdeztél, hogy a társadalom igényli ezt, a társadalom nagyon igényli ezt, a katolikus közösségek pedig az én tapasztalataim szerint pedig még inkább igénylik ezt, hogy ez a belső szembenézés, ez a javulásra való készítés, ez így megtörténjen a katolikus egyházon belül. Ez nagyon fontos.
Akkor most egy kicsit elengedem az országjelentést, és ugye Péter említette, hogy 3-4 évre terveztek, és akkor most túl azon, hogy elkészül reményeink szerint addig az országjelentés. Mi az, amiben még sokkal jobb lesz a egyházon belül a helyzet 3-4 év múlva, amikor ti befejezitek a munkát?
Hát nem akarok ilyen nagyon közhelyeselni, de remélem, hogy nyitottak leszünk egymás irányába. Egyrészt mi nagyon sok tevékenységet tűztünk ki célul, tehát fogunk különböző workshopokat is szervezni, különböző tematikus workshopokat, szeretnénk nemzetközi konferenciákat szervezni ebben a témában. a kapcsolatépítés nagyon fontos, hogy ezeket a különböző csoportokat össze tudjuk kötni, együtt tudjunk gondolkodni, munkálkodni a javuláson. Nyilván szeretnék megágyazni az országjelentések, és hát nem is tudom, Péter.
Tehát ugye ez nagyon nehéz dolog, és mindig nehéz elmagyarázni, hogy most mi mit is akarunk. Igazából az van, hogy itt akkor lesz bármilyen változás, bármilyen konkrét intézkedés, vagy ami nagyon fontos, hogy így ilyen kultúraváltás, hogyha sikerül meggyőzni a katolikus egyházat, és ebbe beleértem a mezei híveket és az egyházvezetést, hogy ez a probléma, ez az ő problémájuk, ezt nekik kell megoldani, és nem ilyen különböző elhárító stratégiákat kell csinálniuk, meg nem másra kell mutogatniuk. Erről is ez a Zollner nevű vatikáni szakértő nagyon szépeket tud írni, hogy milyen elhárító stratégiái vannak az egyes egyházaknak. Tehát ehhez információ kell, ebből ki kell jönni ebből a körből, hogy akkor mi azért nem teszünk semmit, mert az a társadalom más részeiben is van gyerekbántalmazás. Vagy azt mondani, hogy hát mi már egyszer bocsánatot kértünk, sőt kétszer is, ugye a Veres Andrásnak ebben az már idézett interjújában van egy ilyen rész, ahol látszik, hogy itt teljesen így felidegesíti magát, hogy ők már kétszer bocsánatot kértek, akkor miért pattognak még itt az emberek? Hát nyilván azon, hogy egyrészt százszor is kevés bocsánatot kérni, másrészt pedig a bocsánatkérésnek az akkor jó, hogyha annak van tartalma. Tehát, hogy például lehet engedni a gyermekvédelmi szakembereket dolgozni. Lehet megcsinálni egy országjelentést. De ehhez ehhez az kell, hogy, és ez bizonyos szabban tök idegesítő, mert egy nagyon lassú folyamat, hogy konferenciákat szervezünk, workshopokat szervezünk, szemléletet formálunk. Tehát, hogy nem lehet az, hogy az ember szeretné azt, hogy így rácsap az asztalra egy kalapáccsal, mint egy bíró, és akkor most legyen most már országjelentés, meg legyen múltfeltáró vizsgálat, meg legyenek rendes szabályok az összes katolikus iskolába, ilyen szépen részletesen kidolgozott nyilvános szabályok, stb. És aztán utána menjünk tovább, és legyen az összes világi iskolába is ilyen szabályozás, és legyen tényfeltáró, múltfeltáró vizsgálat a gyermekotthonokban, legyen mindenhol, tehát hogy szeretne az ember ilyen, na most már azonnal csináljuk, mert annyira sürgető ez a dolog, de sajnos ez az kell, hogy szépen lefordítsuk azokat a külföldi tanulmányokat, kiadjunk egy tanulmánykötetet.
Ami májusban elvileg már.
Igen. És akkor ez ilyen nagyon unalmas és lassú dolognak tűnik, de sajnos erre más eszközünk nincsen. Lehetne egy olyan püspöki kar, lehetne egy olyan kormány, lehetne egy olyan, nem tudom, katolikus értelmiség, aki azt mondja, hogy na most már elég ebből, és csináljuk. De amíg nincs, addig maradnak ez a kis soft power, tudományos megközelítés.
Bár azért megértve Péternek a felhevültségét, ki ne értené meg, ha nem én. Közben azért szerintem, szerencség nélkül mondhatom, hogy a mi mikroközösségünk, a gyerekasztal, az egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan is működhetne a Magyar Katolikus Egyház. Ebben a kis mikroközösségben mi 8-an vagyunk, nem mindenben értünk egyet valószínűleg a világ dolgairól, de egyben igen, az pedig a gyerekvédelem, a gyermekeknek az ügye. És ebben mi hajlandók vagyunk együttműködni és együtt dolgozni.
Éppen azért sem akartunk politikáról beszélni, mert hát ha van közös ügyünk, az nyilván a gyerekek védelme kéne, hogy legyen, de azért egy kérdés erejéig mégiscsak, ti mit gondoltok arról, hogy a kormánynak, azoknak, akik a politikai döntéseket hozzák, mennyire érdeke az, hogy egy ilyen múltfeltáró történet az elinduljon?
Szerintem ez gyorsan hozzáteszem, hogy valóban nem akartunk ilyen politikai dolgokról beszélni, de azt aláhúzom, hogy itt a rendszerváltás óta vagyunk hiátusban, tehát hiányosság van, és ez a mindenkori kormányoknak a problematikája szerintem. Tehát egyrészt nem költöttünk eleget a gyerekvédelemre, nem szántunk elég figyelmet a gyerekvédelemre, és ez nem a mostani kormánynak a problémája, hanem a mindenkori kormányoknak a problémája. És ez jó lenne időben most már felfedezni, mert azt hiszem, hogy most már kegyelmi időszakban is benne vagyunk, hogy ezt felfedezzük, és hogy ezen tudjunk javítani, és ne az acsarkodásról és a különböző oldalaknak a feszítésével foglalkozzunk.
Igen, és én is, hogy mondjam, én nem szeretnék így tippelgetni, hogy most akkor a kormánynak érdekel, vagy nem érdekel. Engem nem érdekel a kormánynak az érdeke, a gyerekeknek az érdekel. És ehhez nyilván kell, mert olyan országban élünk, amilyenben ezt a kormány ellenében megcsinálni nem lehet. Tehát a katolikus egyház és a kormány szoros kapcsolatát látva, szerintem ez bátran ki lehet jelenteni, hogy ezt a kormány ellenkezésével, vagy kormány ellen akaratával ezt nem lehet megcsinálni. De azért elsősorban nem a kormánynak a dolga ez. Van egyébként erre is példa a külföldi országjelentésekben, hogy a kormány indított Írországban, Ausztriában, Lengyelországban, és nem tudom, ott is a püspöki kar, lehet, hogy a kormány is. Tehát, hogy erre is van példa, lehetne ilyet is, de azért alapvetően ez a katolikus egyháznak az ügye, és a kormány ugye abban tud segíteni, hogy mondjuk erre van példa, hogy mondjuk az ügyészség besegít egy ilyen múltfeltáró vizsgálatba, a kormány esetleg adhat rá pénzt, tehát, hogy nyilván ez azért a mi kapacitásunk az addig terjed, hogy a katolikus egyház vezetését és a katolikus egyház egészét, a híveket próbáljuk érdekelté tenni egy ilyen országjelentés elkészítésébe, hogy még a mindenkori kormányt is érdekelté tegyük, azért ez egy nehéz feladat. Amúgy el tudom képzelni, hogy egy ponton, egy nagyon távoli ponton majd megpróbálunk leülni, nem tudom, az összes parlamenti párt képviselőjével, és így elmagyarázni nekik, hogy így, ahogyan most kezelik ezt a katolikus egyházon belüli gyermekbántalmazási ügyet, az rossz. Ezt univerzálisan mondhatom. Tehát, hogy gyakorlatilag én csak rossz megszólalásokat hallottam eddig kormány oldalról és ellenzéki oldalról is, tehát szerintem ártalmas, szakmaiatlan megszólalások voltak.
Én azért a színházi szakmában és különböző sportegyesületeknél is találkoztam jobb megszólalásokkal, gyorsan hozzáteszem. Tudom, hogy már kevés az adásidő, de azt én tök fontosat tartom elmondani, hogy szerintem van pénz. Én azt gondolom, van pénz arra, hogy a gyerekeknek jobb körülményeket tudjunk biztosítani. És ennek elsődleges felelőse a mindenkori magyar állam. És tök jó lenne ezt felfedezni időben, hogy valahogy teremtsünk már egy ilyen egészséges ballanszt, hogy ha van pénz, akkor ne botrányok után kezdjünk el átcsoportosítani összegeket, ne botrányok után jöjjünk rá, hogy akkor azt még fel kell újítani, vagy meg kell csinálni. Nagyon sok felújítás történik gyerekvédelmi intézetekben. Én azt gondolom, hogy sokkal több forrás kell biztosítani, mert ez a jövő, innen indul ki minden, ez az origója mindenek egyébként, hogy egy egészségesebb, biztonságosabb és szerethetőbb országba tudjunk élni.
Tényleg két percünk maradt. Az egészen világos, tehát ez nem kérdés, hogy a felelősöket el kell kapni, hogy el kell távolítani őket az egyházból, és ennek nyilván van egyfajta elriasztó ereje is a többiek számára, de hogy milyen egyéb lehetőségek vannak a megelőzésre, akár ilyen egyházreformra gondolok, vagy pályaalkalmassági szűrések, vagy mi az, amit még lehet tenni, hogy ilyenek ne forduljanak elő.
Már most is vannak ilyen pozitív példák, szemináriumi képzésekben egyébként sokkal több hangsúlyt fektetnek a gyerekvédelemre, és hogy már említettem a különböző főiskolákon is, sőt, az a baj, hogy most elég felkészületlen vagyok, az egyik vidéki egyetemen főiskolán külön
Szegeden
külön gyermekvédelmi képzés
indul most, igen.
Tanszék, nem is tudom már pontosan, gyerek tehát, hogy tanszék indul, kutatócsoportot fognak felállítani, szóval nagyon sok már most a pozitív példa.
Viszont tehát, hogy lehet csinálni akármennyi képzést, amíg nincsen kultúraváltás, addig azért ezek nagyon
egyetértek.
Behatárolt hatásfokkal tudnak csak működni.
Csak van még időm egy félperces búcsú kérdésre. Szerintetek máshogy ítéljük meg, hogyha Kovács István hentes, Kovács István úszóedző vagy Kovács atya követi el a visszajelést?
Szerintem igen, mert a katolikus egyház mindig mutatja nekünk a jót erkölcsileg és morálisan, tehát nekik ebben sokkal nagyobb a felelősségük szerintem.
Ugye a hentesek szövetsége nem tart fent iskolákat, amiben több tízezer gyerek jár, úgyhogy ezért a hentesek gyermekvédelmi képzését szerintem lehet hátrébb sorolni a prioritási listán.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Úrfi Péter, a 444 újságíró és Pető Attila gyermekvédelmi aktivista, a Gyerekasztal munkacsoport tagjai voltak a vendégeink. Köszönjük még egyszer.
Köszönjük.
Köszönjük.
És ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.